Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait, május utolsó vasárnapján. Isten tegye gazdagon megáldottá lelke által ezt a mostani együttlétünket, Isten tiszteletünket. Dicsérjük Istent a 150. Zsoltárunk eléneklésével. A 150. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik: Dicsérjétek az Urat! Hallgassuk meg, testvéreim, Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének 14-től 36-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének 14-től 36-ig terjedő verseit. Péter azonban előállt a 11-el, felemelte hangját, és így szólt hozzájuk: Zsidó férfiak, és ti mindnyájan Jeruzsálem lakosok, hallgassatok meg, és vegyétek tudomásul, hogy nem részegek ezek, amint ti állítjátok, hiszen a napnak harmadik órája van, hanem ez az, amit megjövendőlt Joel próféta. És az utolsó napokban ezt mondja Isten: kitöltök lelkemből mindenkire, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomást látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és prófétálnak. És csodákat tesznek az égben odafenn, és jeleket a földön idelen, vért, tüzet, füstfellegeket. A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De mindaz, aki az Úr nevét segítségül hívja, üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok meg ezt a beszédet, a názáreti Jézust, azt a férfit, aki erő és csodatételek és jelek által bizonságot nyert előttetek Istentől, amelyeket Isten által vitt véghez köztetek, amint magatokat is tudjátok. Azt, aki Isten elvégzett tanácsa és terve szerint nektek adatott, gonosz kezek segítségével, keresztfára szegezve megöltétek. De a halál fájdalmait feloldva, Isten feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál őt fogva tartsa. Mert Dávid ezt mondja róla: mindig magam előtt láttam az Urat, mert ő jobb kezem felül van, hogy meg ne tántorodjam. Azért örvendezett a szívem, és újongott a nyelvem, még a testem is reménységben nyugszik majd, mert nem hagyott lelkemet a sírban, és nem engedett, hogy a te szented rothatást lásson. Megismertetted velem az élet útjait, örömmel töltesz el színed előtt. Atyám fiai férfiak, nyíltan beszélhetek nektek Dávid ősatyáról, hogy ő meghalt és eltemettetett, és sírja minden mai napig köztünk van. De mivel ő próféta volt, és tudta, hogy Isten esküvéssel megesküdött neki, hogy utódai közül ültet valaki trónjára, a bekövetkezendőt előre látva szólt Krisztus feltámadásáról, hogy nem marad a sírban, s teste nem lát rothadást. Ezt a Jézust Isten feltámasztotta, s ennek mi mindnyájan tanúi vagyunk. Miután tehát az Isten jobbjára felemeltetett, és megkapta az Atyától megígért szent lelket, kitöltötte azt, amint most látjátok és halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennybe, hiszen ő maga mondja, azt mondta az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, amíg ellenségeidet lábad alá teszem zsámújul. Bizonyosan tudja meg azért Izrael egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, valljuk meg bűneinket! Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséget előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban. Az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 421. számú énekünkkel, a 421-es számú énekünknek mind az öt versét énekeljük. Az első verszak így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
Thank you.
imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy csupán az ünnep napjai múltak el, de lelkednek munkája kísér bennünket életünk minden pillanatában. Köszönjük, hogy a te szeretetet hordoz bennünket, soha egyetlen pillanatra szem elől nem tévesztjük, és úgy rendezi a mi életutunkat, hogy az üdvösségünkre szolgáljon. Áldunk téged minden jó ajándékodért, azért, hogyha szerető szívek vannak körülöttünk, és nem vagyunk magányosak, azért, hogyha látjuk azt az ösvényt, amelyen járnunk szabad általad, és hogyha adsz erőt, hogy ezen az úton meg tudjunk maradni. Köszönjük, hogy a te lelked vigasztalás lelke, és akkor, amikor könnyeink, súlyos próbatételeink, fájdalmaink vannak, akkor megtapasztalhatjuk azt, hogy belülről megerősít bennünket, letörli könnyeinket, megadja látnunk úgy az életünk dolgait, hogy az javunkra intézi. Adj nekünk csendességet és alázatot előtted. Add, hogy valóban meg tudjunk hajolni. Add, hogy életünk dolgát teljességgel el tudjuk fogadni a te kezedből. Adj nekünk reménységet azért, hogy újra tudjunk kezdeni valamit, amiért sok esetben küzdöttünk. És add, hogy várjuk tőled a jót a holnap, és a holnap után a jövendőnkben. Köszönjük, hogy ez a lélek imádságra indít bennünket. Jó előtted lenni, veled beszélgetni, jó eléd tárni mindent, amit hozunk magunkkal, és jó várni azt, hogy könyörgéseinkre te válaszolsz. Megmozdulnak erőid, küldesz nekünk világosságot, küldesz olyan eseményeket és olyan ajándékokat, amelyek tovább lendíthetnek bennünket. Áldunk téged azért, ha megteremjük a léleknek sokféle gyümölcsét, ha van bennünk szeretet, ennek melege hat át bennünket, és ezt sugározzuk környezetünkbe. Add nekünk jóságot, mértékletességet, türelmet, hogy emberi kapcsolataink ezek szerint rendeződjenek. Adj bocsánatra való készséget is, hogy akkor, amikor bántunk másokat, vagy vétünk mások ellen, tudjunk bocsánatot kérni, és bocsánatot adni. Köszönjük, hogy ígédnek asztalából ma is valamilyen íge morzsával akarsz megajándékozni. Add hát a te beszédedet, add, hogy meglássuk önmagunkat, és meghalljuk azt a személyes, nekünk szóló üzenetet, ami éppen most kell, ami éppen most erősít, ami éppen most vihet bennünket előbbre. Áldunk téged azért, akik itt vannak egyen-egyenként, néven nevezel, számon tartasz bennünket, és imádkozunk azokért is, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak eljönni. Szenteld meg számukra is ezt a vasárnapot, hogy tartalmas, szép lehessen, szeretetben tölthessék el mindannyiunkkal, azokkal a személyekkel, akiket ők egyen-egyenként együtt vannak. Kérünk hát Istenünk, légy jelen, szent lelkedet áraszt ki reánk, azért, hogy valóban az ő munkájának ereje egészen nyilvánvalóvá váljék a mi életünkben. Hadd tudjunk ezáltal épülni, és hadd éljük át, Istenünk, azt, hogy általunk is a te dicsőséged és országod növekedhet, kiteljesedhet már itt, ebben a földi világban. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására és befogadására 250. számú énekünkkel. A 250-es számú énekünk első és második versét énekeljük. Az első verszak így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám!
Szívem és a szám,
Istennek ígéjét, ugye, mint az írva található, Sámuel próféta első könyve 16. fejezetének 1-től 13-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Sámuel próféta első könyvéből, a 16. fejezetből az első 13 verset. Mivel az ige szakasz hosszabb, ezért helyünkön maradva, de figyelemmel és alázattal kövessük azt. Majd azt mondta az Úr Sámuelnek, ugyan meddig bánkodsz még Saul miatt, holott én elvetettem őt, hogy ne uralkodjék Izrael fölött. Töltsd meg a szarudat olajjal, és indulj el. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert az ő fiai közül választottam magamnak királyt. Sámuel pedig azt mondta, hogyan mehetnék oda, ha meghallja Saul, megöl engem. De az Úr ezt mondta, vigyél magaddal egy üszőt, és mondd azt, azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Hívd meg Isait az áldozatra, és én tudtodra adom, hogy mit cselekedj. Azt kent föl nekem, akit mondani fogok neked. Sámuel megtette, amit az Úr mondott, és elment Betlehembe. A város vénei pedig megijedtek, elébe mentek, és azt kérdezték, békességes-e a jöveteled? Ő pedig így felelt, békességes. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Szenteljétek meg hát magatokat, és gyertek el velem az áldozatra. Aztán megszentelte Isait és fiait, és elhívta őket az áldozatra. Mikor pedig odamentek, és meglátta Éliábot, azt gondolta, bizonyára ő az Úr fölkentje. Az Úr azonban azt mondta Sámuelnek, ne nézz külsejét, se termetes növését, mert én megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember. Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Erre Abinádábot szólította Isai, és oda vezette Sámuel elé. Ő azonban azt mondta, ő sem az, akit az Úr választott. Azután Sammát vezette oda Isai, de ő azt mondta, ez sem az, akit az Úr választott. És így oda vezette Isai Sámuel elé mind a 7 fiát. Sámuel pedig azt mondta Isainak, nem közülük választott az Úr. Akkor azt mondta Sámuel Isainak, minden fiad itt van? Ő pedig így felelt, hátra van még a legkisebb, de ő a juhokat őrzi. Sámuel azt mondta neki, küldj el érte és hozasd ide őt, mert addig nem ülünk le, amíg ide nem jön. Elküldött tehát érte, és elhozatta. Ő pedig piros posgás volt, szép szemű és kedves tekintetű. Akkor azt mondta az Úr, kelj föl, és kend föl, mert ő az. Vette hát Sámuel az olajos szarut, és fölkente ő testvérei körében. És attól a naptól fogva az Úr lelke hatalmasan Dávidra szállt. Azután fölkelt Sámuel, és elment Rámába. Ebben az előbb felolvasott történetben három a lélek által megragadott embernek a lénye, alakja, neve jelenik meg előttünk. És most az ő személyükhöz kapcsolódóan szeretném kiemelni Istennek üzenetét, hiszen pünkösd után vagyunk nem csupán naptárilag, hanem reménységünk szerint úgy is, hogy a Szentlélek lakozást vett a mi szívünkben. Nézzük hát meg, hogy ebben a történetben hogyan nyilatkozik meg a szereplőkön keresztül a léleknek jó munkája, de meglátjuk a hiányosságokat, fogyatékosságokat is, és azt is, hogy megint csak a lélek hogyan kész ezt kipótolni bajunkban, problémánkban, segítségünkre lenni. Az első ilyen lélek által megragadott ember az Saul király. Nagyon elszomorító mindaz, amit a Szentírás feljegyez róla, hogy tudnélik őt az Úristen elvetette. Pedig ő volt Izraelnek az első királya. Hogy akkor, amikor az Úristen újjával reámutatott, és így kiválasztotta őt, akkor azt olvassuk róla, hogy elbújt a szekértáborban, a holmik között, mert nem tartotta magát méltónak erre a megtiszteltetésre, erre a nemes életfeladatra, elhívásra. Aztán elkezdi végezni mindazt, amit egy királynak végeznie kell. És kezdetben nagyon szépen és nagyon jól uralkodik. Megvédi az országot, csatákat nyer a filiszteusokkal szemben, aztán bajban lévőket szabadít ki, megmenti őket a meggyalázástól, megaláztatástól, az országot igyekszik szép rendben fenntartani, megőrizni, de aztán azt láthatjuk, hogy egyik pillanatról a másikra elindul egy olyan folyamat, amikor kisebb, és aztán nagyobb dolgokban újból és újból meglopja magát, ellene mond az Isten lelke indítatásának, az Isten akaratának. Megszomorítja az ő szent lelkét, kioltja a léleknek a tüzét, elűzi önmagától, és magára marad. Most már nem Istennel együtt, hanem magánkontóra él, és nyilatkozik meg. Úgy gondolom, hogy nagyon elszomorító és nagyon sok káros következménye van annak, amikor ez bekövetkezik. Felborul életünknek a rendje, belső harmóniája, nyugalma. Bomlott szívű, és mondhatnánk azt is, hogy bomlott elméjű királlyá lesz Saul. Már nem tud józanul élni, gondolkodni, mérlegelni, megnyilvánulni. Hiszen azt láthatjuk, hogy halálosan elkezdi üldözni Dávidot. Már előre lehet látni, hogy garantált lesz a veszteség ezekben a harcokban. Egyre inkább távolodik az Úristentől, engedi a negatív hatásokat közel az ő szívéhez, a sátán úrrá lesz az életében, kapcsolatba kerül vele, még nem egy csata alkalmával a kardjába dől, és öngyilkosságot követ el. Gondolj bele, testvéreim, milyen fájdalmas, emberi tragédia ez, hogy valaki, aki közel érezte magához az Istent, lelkének érintését tapasztalta a szívében, lakozást vett, a lélek indítatásából fakadóan sok mindent megtett, megvalósított, de aztán egyik pillanatról a másikra elkezd pislákolni a léleknek lángja, és a végén teljességgel kialszik. Ellene megy az Isten akaratának, szembe kerül azzal, negatív hatások úrrá lesznek a negatív erők, és a sátán oda vezeti a gondolatát, hogy önpusztításba menekül. Úgy gondolom, testvéreim, intő példa ez, mindannyiunk életére nézve, hogy ide ne jussunk. Folyamatosan ezért van szükség arra, hogy önvizsgálatot tartsunk. Ezért van szükségünk arra, hogy újból és újból ide visszajöjjünk, és engedjük, hogy az Úristen tükröt tartson elénk, hogy legyen bennünk lelki éberség, hogy akkor, amikor már az első kis lépéseket megtesszük, és ilyen módon távolodunk az Úristentől, akkor már kérjük imádságban, hogy lelke által lábunkat terelje vissza a helyes ösvényre. Másfelől azonban figyelnünk kell azokra a személyekre is, akiket az Úristen különösképpen reánk bízott, hogy az ő életüket is ilyen módon nyomon érjük. És amikor felfedezzük ezeket az apró hiányosságokat, hogy már eltaszítja magától az Istent, szembe kerül vele, engedi a negatív hatásokat úrrá lenni az életében, akkor figyelmeztetésként legyünk ott. Az Úristen bennünket akar eszközként felhasználni ebben, hogy a másiknak kezét megfogjuk, és újból visszavezessük a helyes ösvényre. Tudom, hogy ha nem szeretetben tesszük ezt a figyelmeztetést, akkor annak még nagyobb káros következménye lehet. Mert amikor a másikat figyelmeztetem, és a másikat szembesítem hibájával, gyarlóságával, vétkével, engedetlenségével, akkor ez kicsit olyan, mint só a sebben. Fáj, sziszegek, nem akarok ezzel szembesülni, de a lélek mégis kész kimunkálni a mi figyelmeztetésünk gyanánt azt, hogy a másik mégis elgondolkodjon és visszatérjen arra másik ösvényre. Mert ha nem, akkor az ilyen szépen induló életpálya, mint amilyen a Saulé is volt, előbb vagy utóbb pusztulásba, tönkre tételbe megy, folytatódik és torkollik ma is. A másik lélektől áthatott személy, aki ebben az ígében megjelenik, az Sámuel próféta. Róla tudni kell, hogy ő kente fel Sault, az előző királyt, Izraelnek az első királyát. Szerette, tisztelte Sámuel Sault, most azonban eljön az a pillanat, amikor egy másik személyt kell királynak megválasztani. És arról olvasunk, hogy Sámuel próféta bánkódik a szívében. Az Úristen azonban azt mondja, ne bánkodj a te szívedben, hanem vedd az olajos szarut, indulj el Betlehembe, és kend fel a következő király, Dávidot. Mit üzen ez a jelenet? Egyfelől úgy gondolom azt üzeni, hogy Sámuel prófétát túlságosan is megkötözte a múlt. Folyamatosan bánkódott azon, ami a múltban megtörtént. Hogy tudnélik, szerettem, tiszteltem Saul, én kentem fel őt királyá, és most el kell fogadnom, hogy megpecsételte az ő életét mindaz, amit véghez vitt, derékba tört az élete, ez nekem fáj, bánkódom, és nem tudok ezen tovább lépni. Nem tudom ezt elfogadni. És nézzük meg, az Úristen nem akar bennünket a múltban hagyni. Megkötözhet a múlt, gondolatban, érzésvilágomban folyamatosan visszamehetek a fájdalmas múltnak a helyszínére, energiáinak legjavát azt tölti ki, és közben nem tudom megélni a jelent, és feltekinteni a jövendő fele. Pedig az Úristen a te életedben is ad egy újabb élet célt, mint ahogy itt. Menj el Betlehembe, és kent fel a következő királyt. Ő azonban bánkódik, és a múltban marad. Pál apostol fogalmazza meg, hogy mindazt, ami hátam mögött van elfelejtve, ami pedig előttem nekidőlve futok egyenest a cél felé. Persze tudom azt, testvéreim, hogy ezt nem lehet így teljességgel megtenni. Mert bizonyos sebeket hordozunk magunkon. A múltból sok mindent hordozunk, viszünk magunkkal a jelenben, de ne ez határozzon meg bennünket, mert akkor elveszíthetjük a jelenünket és a jövendőnket. Miért? Mert a múltnak a fogságába kerülünk. Egyszerűen megkötöz bennünket, bilincsbe ver. És akkor nem tudom megélni a jelennek örömeit, boldogságát, és mindazokat a feladatokat elégtételben elvégezni, amit a jövendőben az Úristen elkészít. Ilyenek juthatnak eszünkbe talán, hogy nem úgy alakult az életem, ahogyan szerettem volna. Valami tönkrement, valami összetörött, talán egy emberi kapcsolat, talán az önbecsülésed, talán a hitnek lángja pislákol már. De ha folyamatosan így keselgünk, és gondolatban visszamegyünk a múltban a fájdalmas helyszínre,
akkor az energiáink legjavát ezt tölti ki. És akkor nem tudom megélni mindazt, amit az Úristen pedig a jelenben elhoz. És azért hozza el, hogy abban teljesedjen ki a te életed. Sámuel indul tehát tovább. De a folytatásban azt láthatjuk, hogy a szívét megüli a félelem. Elkezd félni. Miért? Hát azért, mert ő volt az, aki annak idején Sault királyá felkente. És most az Úristen parancsot ad, hogy itt van egy másik személy, Dávid, és őt kent fel királyá. Mit fog vajon ehhez szólni Saul? Lehet, hogy ennek nyomán meg fog ölni, vagy üldözni fog. Mert ott van a gyűlölet benne, és ezt az Isten irányába, ezt a bosszút nem tudja teljességgel kinyilvánítani, és akkor ezt reá öntheti egy emberi eszközre. Ettől fél ebben a helyzetben Sámuel. Félelem tölti el, aggódik, hogy mi lesz. És nézzük meg, testvéreim, hogy amikor mi is elkezdünk félni, akkor az Úristen mégsem vet el. Luther Mártonról jegyezték fel, hogy akkor, amikor kitűzte a wittenbergi vártemplom kapujára 95 tételt, azután a római egyháznak a vezetői felhívatták őt Wormsba a birodalmi gyűlésre, hogy tudniillik, vallja meg mindazt, ami ott azokban a tételekben van, vonja vissza azokat a tanításokat, és utána netán még meg is fogják őt ölni. És amikor az ő követői észrevették, hogy ott Wormsban mire készülnek, hogy tudniillik, megöljék Luthert a tanításaiért, akkor azt tanácsolják neki, hogy ne menj fel Wormsban. Luther pedig azt válaszolja, hogyha annyi ördög is volna ott a birodalmi gyűlésen, ahány cserép egy háztetőn, én akkor is elmegyek, és megvallom a hitemet, amely Krisztushoz kapcsolódik. A bátorságnak a szép megnyilvánulása. Tudjátok, testvéreim, sokszor annyival kicsinyebb dolgokban vagyok ilyen bátortalan, vagyok gyáva, és ilyen félénk szívű, mint amilyen itt Sámuel ebben a történetben. És nézzük meg, hogy mi emberileg elvetnénk. És azt mondanánk, ha nem teszed meg, választok más valakit. És az Úristen átsegíti őt. Ad a kezébe egy védő pajzsot. Mit tesz? Azt mondja, hogy adok a kezedbe egy üszőborjút, hogy az áldozd fel előttem ott Betlehembe. Tehát, hogy ne csupán azért menj fel, hogy felkedd Dávidot királyá, hanem mint hogyha az Úristen adna egy ürügyet, hogy legyen egy másik dolog, amiért felmész. Ha majd megkérdezik tőled, miért mész fel Betlehembe, akkor majd válaszold azt azért, mert áldozatot mutatok be az Istennek. A prófétának rendelkezésére állt mindezt bárhol megtenni. Nézzük meg, ezt válaszolja. Azért megyek fel Betlehembe, hogy áldozatot mutassak be az Istennek. Hazudik? Nem hazudik, csak hogy az igazságnak egyik felét mondja el. A másik felét viszont nem. Ami az Istenre tartozik és reám tartozik, azt megvallom, és a világ fele, nézzük meg, hogy csak az egyik részét mondja el. És az Úristen így ad mankót az ő hóna alá, és így akarja mégis általa véghez vinni mindazt, amit elgondolt ebben a történetben. A világ fele azt mondja el, ami az igazságnak egyik része, ami pedig az a titok, ami Sámuelre, meg az Istenre, meg Isai családjára vonatkozik, az pedig ott. Átsegíti az Isten. Félénk a szíve, de ilyen módon ad védő pajzsot, mankót a hóna alá. És még van valami, ami megjelenik ebben a történetben, hogy tudniillik, akkor, amikor így félelmét legyőzve elindul Sámuel, és meghívja erre az áldozati lakomára Isainak a gyermekeit, akkor észreveszi, hogy ezek olyan magas, szép, daliás gyermekek, mint amilyen Saul volt. És úgy gondolja, hogy közülük választotta ki az Úristen valamelyiket, azért, hogy Izraelnek királya legyen. De Sámuel téved. Téved. Az Isten lelke Isten fiaivá tesz bennünket. És kész használni. Sámuel is megkapja a léleknek ezt az ajándékát. Hordozza. És mégis téved. A szeme megcsalja. Nem azt választja ki az Úristen, akit ő elgondolt. Igen, sokszor megtörténik ez velünk. Miért ne lelkész választáskor is? Valakit elgondoltál, jónak tartasz, úgy gondolod, ő lesz majd a megfelelő, és jön az Úristen, és talán a fejünkre koppint, és azt mondja, hogy talán tévedsz. Mert azt nézed, ami a szemed előtt van, és nem azt, ami a szívben. Hogy a lélek síkján tud eldönteni azt, hogy ki erre a feladatra igazán alkalmas. Igen, úgy gondolom, hogy a sátán nagyon gyakran így megtévesz bennünket, hogy a külszín, a látszat, az megcsal. Szép, papírba csomagol valami olyasmit, ami pedig nem Isten szerinti. Nézzük meg, hogy a mai világunkban is az áru cikkeknél hányszor megfigyelhető ez? Hogy van valami, ami már romlott, ami már nem olyan jó, selejtes, és jön a sátán és szépen becsomagolja. Hogy hidd el, de hogy nem jó, de hogy nem értékes, és életedet szolgálja. És mindenhonnan hömpölyög ez a reklámozás, ez a gondolatnak a manipulálása. Hogy ez a jó, vedd meg, mert életedet építi. És ha megveszed, magadévá teszed, utána döbbensz rá, hogy pedig éppen ellenkezőleg rombolta, és pusztításba vezette mindazt. Valamikor a fiatalokkal megnéztünk egy videóklipet, ahol egy nagyszerű énekes nő énekli el azt a bizonyos dalt. Nagyon szép volt a díszlet, és igazán szép, elegáns smokingokba voltak felöltözve a férfiak is ebben a videóklipben. És első nézésre úgy tűnt, hogy nagyon rendben van. Aztán, amikor elolvastuk az elemzést, és egy kicsit tüzetesebben újból és újból meghallgattuk ennek a videóklipnek a szövegét, akkor rá kellett döbbennünk, hogy Isten tagadó. Először megnézel valamit, úgy tűnik, hogy nagyon szép, és nagyon építő. De ha tüzetesebben vesszük a fáradtságot, és megvizsgáljuk, akkor bizony mást is felfedezhetünk. Sámuel próféta ebben a történetben, akit megkötözött a múlt, de az Úristen lelke által a jelenre és a jövendőre irányítja a figyelmét, éppen azáltal, hogy feladatot ad a kezébe, elkezd félni, az Úristen mankót ad, nem veti el, és nem választ mást, hanem mégis által akarja véghez vinni a szép feladatot. És aztán azt is láthatjuk, hogy ugyan a szeme megcsalja. És az Úristen arra bátorítja, hogy azt nézze, ami a szívben van, ennek nyomán észreveszi Dávidot, és őt keni fel Izrael királyává. És végezetül megjelenik ebben a történetben maga Dávid, az új király. Őt is megragadja Istennek lelke, ezt olvassuk a befejezésben, és azt láthatjuk egyfelől Dávidról, hogy olyan elfelejtett ember volt. Elfelejtkeztek róla. Sok mindenkire számítottak, sorba vették a nagyobb gyermekeket, hogy netán ez lesz, meg amaz lesz Izraelnek a királya, és Dávid ott sincs, kint van a mezőn, és úgy gondolják, hogy ott jó helyen van, mert ő a legkisebbik gyermek. Elfelejtett személy Dávid. Nézzük meg, testvéreim, manapság is hány ember különféle szinten ugyanezt átéli. Hogy vagy-e van egy bizonyos kő, amiből engem kirekesztettek, és elfelejtett ember vagyok. Ragaszkodnak egymáshoz azok az emberek, csak éppen engem nem akarnak befogadni. Olyan fájdalmas emberi tapasztalat ez, hogy engem kizárnak, rám nem figyelnek, és elfelejtett személyé válhatok. De Dávidot nem töri össze ez. Miért nem? Azért, testvéreim, mert az önértékelését és az önbecsülését nem az adja, hogy hányan ismerik el a munkámat, és hány kör az, amelyik kész engem befogadni, hanem az ő önértékelését az az Isten adja, aki reáltekint, aki azt mondja, hogy értékes, becses vagy a szememben, megváltott gyermekem vagy, és ha keresel, akkor találsz, és ha zörgetsz az én ajtómon, megnyitom előtted. Ez adhatja meg a hívő embernek igazi önbizalmát és önértékelését. Mert akkor, amikor talán bennünket is kizárnak, elfelejtett embernek érezhetjük magunkat emberek körében, akkor olyan jó, hogy nem kell teljességgel összetörni. Mert az Isten szemében fontos vagyok. És ő a legnagyobb. És ha a legnagyobb szemében értékes, becses, megváltott gyermeke lehetek, akkor ez nekem bőven elég. Ezért nem törik össze Dávid, hogy emberi síkon ilyen elfelejtett személy. És a másik, ami még megjelenik ebben a történetben, hogy akkor most már Sámuel felkeni Dávidot királlyá. Az a fejre hulló olajcsepp azt jelentette, hogy külső jele volt annak, hogy én elválasztottalak téged valamilyen feladatra. Ott van a külső elhívás, ott van a belső elhívás is, és ott vannak azok a képességek, amelyeket megint csak az Úristentől kapok. Úgy gondolom, hogy mindannyiunkat az Úristen valamilyen helyre akar állítani, valamilyen környezetbe, és valakik mellé. És hogyha a mi lelkünk rezonál az Isten akaratára, akkor érezhetem, hogy nem csupán külső elhívás az, ami engem ér, hanem belső is az az elhívás. És belülről kapom a képességeket az Úristentől, amelyek által aztán a feladatokat, amelyre ő engem vezet, véghez tudom vinni, és teljességgel tudom azt megtenni. Úgy gondolom, hogy két hiba lehet az, amit ilyenkor el szoktunk követni. Az egyik, hogy az Úristen elküld valahova, és mi erre azt válaszoljunk, hogy nem vagyunk méltók. Kevés a képességem, hogy mindezt véghez vigyem. Az a bátorító testvéreim, hogy nem csupán velünk történhet ez meg, hanem a Szentírás nagyjaival is. Maga Mózes mondja, hogy küldj mást, dadogos, nehezen beszélő ember vagyok. Küldj valaki mást. Vagy Jeremiás prófét azt mondja, hogy fiatal vagyok, nem vagyok tapasztalt. Megint küldj és válasz más valakit. De ha az Úristen elküld valahova, akkor ahhoz megadja a képességeket is, amelyek által azt a feladatot teljességre tudod vinni. A másik hiba az éppen ennek az ellenkezője, hogy tudnélik valami olyasmit akarok elvégezni, amire nincs felhatalmazásom és nincs képességem. Olyas valamibe fogok bele, amivel kapcsolatosan az Úristen engem nem küldött. Nincsen belső elhívás. Hadd említsem ezt a példát. Valaki elvégzi a teológiát úgy, hogy az Úristen nem hívta el mindenre. És az káros neki is, és nyűg lesz a gyülekezetnek. Mert az Istennek áldását nem tudja továbbítani. Mert nem kapta az elhívást, hanem csak emberi elgondolásból döntött emellett. Vagy valaki tanári pályára lép, és megint csak nem kapja azt az elhivatást, és nyűg lesz a gyermekeknek, és tehertétel lesz neki is, hogy már alig várja, járjon le az az 50 perc, és ne kelljen újból tanítani, és szembesülni azokkal, amelyekkel nap mint nap szembesül. Nyűg és kínlódás lesz. Épp a tegnap szó volt erről is, hogy a házasságban is az Úristen valakit akar mellém állítani. És hogyha én nem azt választom, vagy csak emberi szempontok szerint választok, akkor megint csak tehertétel lesz talán az az egész házasság. Nem tudják egymást segíteni, és nem valósul meg az, hogy egyik a másik szívével összeolvad. És így segítik egymást egyre inkább előrébb. Az Isten lelke az, amely meghatároz bennünket, helyünkre állít, és kijelöli a mi feladatunkat. Három lélek által meghatározott személy, aki ebben a történetben megjelent. Egyfelől ott áll előttünk Saul, akinek életútja szépen indul, de aztán valami történik. Összetörik a lelke, egyre inkább kioltja a léleknek ezt a tüzét, negatív erők úrrá lesznek rajta, kapcsolatba kerül ezáltal a sátánnal, és önpusztításba menekül. Figyelmeztetés ez mindannyiunkra nézve, hogy az első lépésekben legyünk éberek, és tudjunk másokat is Isten eszközeként szeretetben figyelmeztetni. Azért, hogy ne kárt okozzunk, hanem valóban segítsük a másikat is megmaradni a szép, üdvösséges ösvényen. Ott van Sámuel, akit az Úristen lelke meg akar szabadítani a múltnak bilincseiből, adja neki a feladatot, hogy élje meg a jelent és a jövendőt, ugyan elkezd félni, de mégis mankót, védő pajzsot ad, és aztán azt is láthatjuk, hogy ugyan megtéveszti a szeme, de a lélek által észreveszi azt, ami a szívben van, és aki az Istennek választotja. Harmadsorban pedig előttünk állt Dávid is, aki kapott valamilyen feladatot, az Isten által kapta ezt a feladatot, elhivatás szerűen kész volt betölteni, és akinek az értékét nem az adja, hogy hogyan tekintenek rá az emberek, netán kivetik, netán elfelejtett, hanem az önbecsülését, az igazi értékét az adja, hogy az Isten szemében fontos és megváltott gyermek. Hadd adja mindannyiunk életében az Úristen ezt a helyes önértékelést, hogy akkor, amikor az emberek talán elvetnek, akkor, amikor semminek néznek, akkor tapasztaljuk meg, hogy az Isten lelke felemel, és az ő szemében valóban értékesek, becsesek vagyunk. Amen. Válaszoljunk az íge szavára 250. számú énekünkkel, a 3. és 4. verse eléneklésével. Isten élő lelke, jöjj, hadd lehessek szent. Köszönjük neked, Istenünk, hogy három személyen keresztül is tükröt tartottál elénk. Köszönjük Saulnak az élet példáját, aki ugyan szépen indul el, és szépen vezeti a te akaratod szerint azt az országot, amit kirendeltél. De aztán eljön az a pont, amikor kisebb, aztán nagyobb dolgokban folyamatosan távolodik tőled. Ellentmond a te akaratodnak, szembe kerül a te jó tetszéseddel, és ennek nyomán pislákolni kezd a hitnek lángja, aztán végképp kialszik, negatív hatások úrrá lesznek rajta, és önpusztításba menekül. Kérünk Istenünk, hogy óvj bennünket ettől az életpéldától, hogy akkor, amikor már-már távolodnánk tőled, hadd vegyük észre, hadd tartsunk önvizsgálatot, és hadd kérjük a te lelkednek erejét, amely kész visszavezetni a helyes, üdvösséges ösvényre. És kérünk, adja mi szívünkbe bátorságot, hogy akkor, amikor valakit szembesíteni kell mindezzel a hibával, akkor eszközként, áldott eszközként, szeretetteljesen tudjuk ezt megtenni. Sokszor nem hálás feladat ez, Istenünk, mert olyan, mint só a sebben, mert fáj a másiknak, mert nehéz ebbe a tükörbe belenézni. De köszönjük, hogy most ezen az Isten tiszteleten is ezt akartad megtenni velünk. Azért, hogy vizsgáljuk meg gyarlóságunkat, és kérjük arra a bocsánatot, és tőled a megtisztítást. Hálát adunk neked azért is, Istenünk, hogy Sámuelnek élet példája is előttünk állhatott. Te látod, Istenünk, hogy sokszor megtörténik velünk is az, hogy megkötöz a múlt, és nem tudjuk megélni a jelennek és a jövendőnek azokat a történéseit, amelyek majd be fognak következni. Köszönjük, hogy új életfeladattal akarsz ellátni, hogy mindazt, ami hátunk mögött van elfelejtve, ami pedig előttünk, annak nekidőlve tudjunk elindulni. Látod, Istenünk, hogy lassan gyógyulnak a sebek is. Bizony sok minden van, amit a múltból magunkkal viszünk koloncként, de az, hogy ne ez határozzon meg bennünket, hanem tudjunk újból és újból feltekinteni reát. Látod, Istenünk, hogy sokszor félelmes a mi szívünk is, nem vagyunk elég bátrak, de köszönjük, hogy ezekben a helyzetekben sem mondasz le rólunk, hanem mankót adsz a mi kezünkbe. Add, Istenünk, hogy mindazt, amit látunk szemünkkel, ne tévesszen meg, hanem tudjuk megvizsgálni lelked által igazán azt, ami a szívben van. Mert a sátán sokszor megteszi azt, hogy a romlott dolgot valami szép papírba becsomagolja, azért, hogy higgyük el, hogy az épülésünket szolgálja. S ha ezt elhisszük, akkor egyre inkább mi is a pusztulásba mehetünk. Köszönjük neked, Istenünk, Dávidnak az élet példáját, aki ugyan emberileg elfelejtett volt, de a te szemedben mégis értékes, és ez adta az önbecsülését. Hálát adunk neked azért is, Istenünk, hogy megint csak Dávid élet példája által figyelmeztetsz arra, hogy csak tőled jövő elhivatásként tudunk teljességgel egy feladatot véghez vinni. Ha nem kapjuk tőled az elhivatást, a felkenetést, akkor bizony az csak nyűg lesz nekünk, és tehertétel lesz környezetünknek is. Köszönjük, hogy a lelked ma is munkálkodik, kész hordozni bennünket. Hadd imádkozzunk az elesettekért, a gyászolókért, a bajban lévőkért, azok, akik kórházban vannak, azokért, akiknek szíve valami miatt összetörött. Te gyógyíts bennünket, te ápolj a te szent lelked által. Amen. Helyünket elfoglalva, vinjük könyörgésünket, hálaadásunkat az Úr elé. Áldott vagy, Urunk, aki elfogadott szívünk háláját, könyörgését. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy úgy, amint azt már többen is tudjuk, ebben a hónapban külön adományokat fogadunk el a szeretetszolgálati perselybe, a tenkei öregotthon számára. Azt is hirdetem, hogy még továbbra is fel lehet ajánlani adónk 2%-át, hátul találhatók ezek az évek, kitöltve kérjük visszahozni. És ugyanakkor azt is hirdetem, hogy megérkezett az éjféli kiáltás, akik ezt megrendelték, azok átvehetik. Hitvallástételre készülve a 412-es számú énekünket énekeljük. A 412-es számú énekünknek mindhárom versét, az első verszak így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót. Hitünket a Heidelbergi K.T. bizonságtétele alapján. Életemben és halálomban egyetlen vígasztalásom, hogy mint testestől, mint lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva a 254-es B-jelzetű énekünk első versét énekeljük. Erős várunk, nékünk az Isten.
kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.